Felsőoktatás terén azt gondolná az ember, hogy a menedzsment az keretek között van, abban az értelemben, hogy meghatározza a felsőoktatási törvény, például, hogy hogyan kell irányítani akár egy egyetemet vagy egy főiskolát. Ugyanakkor menedzsment könyvet írt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet tudatosabban és versenyképesebben irányítani egy felsőoktatási intézményt. Milyen megfontolásból íródott a könyv egyáltalán? Mi az, ami hiányzik, ami hiányérzetet okozott önben menedzsment irányításban, ami miatt úgy gondolta, hogy érdemes ezt összefoglalni?
A felsőoktatás menedzsment kézikönyvnek az apropója az az volt, hogy az elmúlt években a felsőoktatási intézmények azok gyakorlatilag nagyvállalatokká váltak. Ezeknek a szervezeteknek a működtetése az nem végezhető ilyen intuitív alapon, vagy egyre kevésbé végezhető intuitív alapon. Egy másik ilyen apropót az szolgáltatott, hogy a felsőoktatásnak az elmúlt évtizedekben végbe menő átalakulása az azt eredményezte, hogy gyakorlatilag az akadémiai pozíciókban egy BK helyettes, egy rektor helyettes, egy tanszékvezető pozíciókban is folyamatos volt a cserélődés, de az adminisztratív pozíciókban is folyamatos volt a cserélődés, tehát a kancellári rendszer ez a modellváltás miatt nagyon sok új adminisztratív vezető került be a felsőoktatásba. Tehát az akadémiai vezetők azok jellemzően inkább csak beletanulnak, tehát nem nagyon van menedzsment hátterük, mert egy fizikusnak vagy egy biológusnak nem feltétlenül van menedzsment képzettsége. Az adminisztratív vezetők viszont nem feltétlenül értenek a felsőoktatáshoz, mert ők jönnek számviteli háttérrel, közbeszerzési jogi háttérrel, de ez nem jelenti azt, hogy a felsőoktatási ágazatot, mint olyat ismernék. Most maga a könyv annyiban járul, azt gondolom hozzá, ahhoz, hogy ez a felsőoktatás jobban működjön, hogy ezeknek a szereplőknek próbál valamiféle útmutatású szolgálni, vagy útmutatást adni arra, hogy hogyan működik a felsőoktatás. Az akadémiai vezetőknek abban, hogy mik az ilyen alapvető menedzsment koncepciók, az adminisztratív vezetőknek meg arról, hogy hogyan is működik a felsőoktatás, mi az ágazatnak, meg az intézménynek tulajdonképpen a sajátossága, amire érdemes odafigyelni akkor, amikor egy egyetemet menedzselni akarunk.
Amikor egy új vezető elfoglalja a székét, és elkezd dolgozni, akkor mi szokott egyébként legalábbis a tapasztalatok szerint először problémát okozni? Az, hogy nagyon sok embernek kell az együttműködési képességét összehangolni, vagy inkább az, hogy néha hiányoznak az egyéni kezdeményezések, és mindenki tőle vár mindent?
Én azt gondolom, hogy a felsőoktatásban megvan a szereplőkben az együttműködési képesség, és általában megvan a kezdeményezés is. Ami inkább sajátos az az, hogy a felsőoktatás az egy rendkívül komplex környezet, mert nagyon sok egyéni szereplő van saját szándékokkal meg akarattal. Ugye gondoljunk bele a felsőoktatást, hogy az egyetem az egy olyan hely, ahol rengeteg szakértő ül, aki minden egyes oktató az valamilyen területnek a szakértője, és nagyon nehéz őket kívülről vagy felülről irányítani vagy kontrollálni, hiszen mondjuk csak egy egyszerű példát mondok, ha én mondjuk egy bölcsész professzor vagyok, és rektor helyettesként alám tartozik a fizika tanszék meg a muzikológia vagy bármilyen hasonló terület, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nekem ahhoz van elég szakértelmem, hogy én azt tartalmilag irányítani tudjam. Tehát valójában a vezetők egy jelentős részének a felelőssége az inkább abban van, hogy egy olyan támogató közeget alakítson ki, amiben ezek a szereplők a saját szándékaikat, akaratukat úgy tudják követni, hogy az egyébként a szervezet számára is jó legyen.
A könyvben akkor gyakorlatilag akár napi feladatokra lebontva meg lehet ismerkedni egy ilyen nagyobb területi egység irányításával, mint ami a felsőoktatási vezetőkre hárul?
Nem ez volt az elsődleges szándékunk, inkább az volt a szándékunk, hogy azt tapasztaltuk, hogy akik pozícióba kerülnek, vezető pozícióba kerülnek, azok nyilván a saját szűk területüket elég jól ismerik, inkább a tágabb, a szervezet egészét, az ágazatnak a sajátosságait, a nemzetközi trendeket, a más területeken zajló dinamikákat kevéssé ismerik. Tehát csak egy egyszerű példát mondok, mondjuk ha valaki tanszékvezető lesz, akkor belefut olyan problémákba, amik a nemzetközi esedéssel kapcsolatosak. Most nyilván az egyetemnek van egy nemzetközi vezetője, aki a nemzetközi esedési trendekkel valamennyire képben van, remélhetőleg, de a könyvnek pont az a célja, hogy ha valaki mondjuk tanszékvezető lesz, vagy egy más területtel foglalkozó adminisztratív vezető, az is meg tudja nézni azt, hogy mik azok, amik a nemzetközi esedés területén zajlanak, mert biztos, hogy lesznek olyan feladatok meg tevékenységek, amik az ő hétköznapi tevékenységét, vagy hétköznapi feladatait is érintik, és a nemzetközi esedéssel összefüggnek. És ha megérti azt, hogy ezen a területen mik zajlanak, akkor azt gondoljuk, hogy a saját tevékenységét, a saját feladatait is jobban el tudja látni, vagy jobban hozzá tud járulni mondjuk ahhoz, hogy egyetem nemzetközi legyen. De ugyanígy igaz ez az IT-ra, vagy ugyanígy igaz ez az oktatás menedzsmentre, nagyon sok oktató a saját tantárgyait oktatja, de az, hogy ez tervezeti szinten, áldozati szinten milyen folyamatok zajlanak, és hogy ebben ő tulajdonképpen mint mikroszereplő alulnézetből ebben hol van, erre már nem feltétlenül van rálátásuk. És azt gondoljuk, hogyha a szereplőknek lesz erre rálátásuk, hogy ezt jobban megértik, akkor sokkal eredményesebben tudják a saját hétköznapi munkájukat is végezni. Szóval inkább ilyen útmutatóul szolgál, vagy ilyen kézikönyvként szolgál ahhoz, hogy az alapterületeken lévő folyamatokat jobban megértsük, nem annyira a konkrét területek specialistáinak nyújt, nem tudom én, sorvezetőt abban, hogy a hétköznapi feladataikat hogyan lássák el.
A nemzetközi esedés egyébként azt jelenti tulajdonképpen vezetői szempontból, hogy uniós pályázati programokat kell figyelni, azokat megpályázni, lehetőleg határidőn belül, vagy adott esetben a különféle országok közötti megállapodásnál mondjuk megfelelő számú diákot fogadni egy-egy országból, megfelelő számú magyar diákot kiküldeni társ felsőoktatási intézményekhez, ezeket a dolgokat jelenti?
Alapvetően igen, a legnagyobb része az, azt gondolom, hogy a hallgatói toborzás, illetve a képzési programok portfóliójának tulajdonképpen a megfelelő nemzetközi igényekre szabása, de ebbe beletartozik az egyetem nemzetközi imidzsének az alakítása, ha külföldi oktatókat toboroznak, akkor a külföldi oktatói toborzásnak a megfelelő elemei is oda tartozhatnak, és lehet a pályázati tevékenységnek is valamiféle vonatkozása, bár ezekre sokszor van saját különálló vezető, aki mondjuk a pályázati tevékenységben egy jönésével foglalkozik.
Akár ilyen, nevezzük úgy, hogy kis középvezetői szinten az egyetemen, de akár mondjuk felső vezetői szinten, hogyan lehet javítani az egyetemnek, akár az anyagi, akár a tudományos belismertségén?
Az egyik nagyon fontos dolog, amit látni kell, az, hogy az egyetemek azok nagyon sokféle tevékenységet végeznek, tehát nagyon komplexek. Van benne ugye oktatás, kutatás, harmadik misszió, helyi közösségek fejlesztése, és ráadásul ebben meg kell találniuk az egyensúlyt abban, amit az adott tudományterület belső logikája diktál, hogy mondjuk ő mit szeretne kutatni, vagy mi lenne az érdekes tudományos szempontból, meg a között, hogy egyébként a társadalomnak aktuálisan mire vannak szükségei. Tehát van egy ilyen külső-belső egyensúly is. Na most ahhoz, hogy az egyetemben az elismertséget mondjuk növelni lehessen, ahhoz egyrészt jobban meg kell találni ezt az egyensúlyt, meg azt gondolom, hogy meg kell találni annak a kereteit, módját, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységeknek ezt a sokféleségét jól összehangolni. Most ezzel vezetők számára szerintem az egyetemen ez egy óriási kihívás, hogy átlássák egyáltalán, hogy mi az, ami az egyetemen zajlik. Rengeteg oktató sok különböző dolgot csinál, akár úgy, hogy nincs feltétlenül minden vezetőinek rálátása arra, hogy a hit melyik napján éppen mit csinál, tehát erről nem feltétlenül van részletes képük a vezetőknek, de mégis kellene valamilyen rálátásunk lennie arra, hogy mi az, ami az egyetemen zajlik. Most ahhoz, hogy ezt a komplexitást vezető szinten le tudják kezelni, ahhoz egyrészt kell a vezetői képességeket fejleszteni, vagy készségeket. Ugye ez az akadémiai területen azért fontos, mert általában a vezetőknek nem feltétlenül van ilyen menedzsment háttere. Szükséges szerintem az, hogy legyen egy nagyon erős támogató közeg, ami segíti az oktatókat abban, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, ami nekik is érdekes, meg az egyetem, meg a külvilág számára is hasznos, tehát erre egy ilyen pozitív támogató közegre van szükség. A menedzsment számára pedig szükséges az, hogy meglegyenek azok a adatgyűjtések és ezekre épülő ilyen elismerési, ösztönzési rendszerek, amik a munkatársak mozgatásához, működtetéséhez szükségesek. Ha még ilyen nagyon általánosak van mondani, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon egészséges, bevonó szervezeti kultúrát kell kialakítani. Ha ezek így együtt vannak, azt gondolom, hogy az egyetem az képes megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudja az elismertségét növelni, akár anyagi értelemben, akár tudományos vagy diákok körében is.